Áldunk téged, Istenünk, eléd állhatunk, eléd jöhettünk ezen a mai estén is. Jó a te közeledben lenni, a te holtalmazó szárnyad alá futni és menekülni. És köszönjük, hogy ott megmelegítel bennünket, és holtalmaddal, védelmeddel vagy fölöttünk. És köszönjük, Urunk, hogy a te közeledben nem csak ezt tapasztaljuk meg, hanem azt is, hogy jó hallható módon hallhatjuk hangodat. Amikor távolabb kerülünk tőled, nem biztos, hogy olyan jó hallunk. Szeretnénk oda jönni most eléd, tisztíts meg minden bűntől bennünket. Hadd kerüljünk egészen közel hozzád, jó pásztorunk, hogy halljuk a te hangodat, és tudjunk téged követni. Légy itt közöttünk, áld meg igédet, annak üzenetét, és vezess bennünket az életutunkon. Amen. Ézsaiás prófita könyvéből olvasok ma este. Ézsaiás prófita könyve 37. fejezet 14. versétől hallgassuk meg a 20. versig, és utána pedig a 33. verstől olvasom egészen a rész végéig. Ezékiás átvette a levelet a követek kezéből, és elolvasta. Majd fölment az úr házába, kiterítette az Ezékiás az úr előtt, és így imádkozott Ezékiás az úrhoz. Seregek ura, Izrael istene, aki a kérubokon ülsz, egyedül te vagy a föld minden országának istene, te alkottad az eget és a földet. Uram, hajtsd hozzám füledet, és hallgass meg. Uram, nyisd ki szemedet, és láss. Halld meg Szanhérib minden beszédét, aki azért küldte ide ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent. Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országaikat. Isteneiket tűzbe vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kéz alkotásai, fa és kő. Ezért pusztíthatták el őket. De most, te Urunk, Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr. 33. verstől folytatom az igének az olvasását. Azért ezt mondta az Úr Asszíria királyáról. Nem jut be ebbe a városba, és nyilas sem lő rá. Nem fordít feléje pajzsot, töltés sem emel ellene. Azon az úton tér vissza, amelyen jött, de ebbe a városba nem jut be, így szól az Úr. Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért, meg szolgálmért Dávidért. Ekkor eljött az Úr angyala, és levágott az asszír táborban 185 ezer embert. Amikor reggelre fölkeltek, mindenfelé csupa holttest volt. Ekkor Szanhérib, asszír királya, fölkerekedett, visszavonult Ninivébe, és ott is maradt. Egyszer aztán, amikor imádkozott Istenének, Niszroknak a templomában, a fiai Adramellek és Szárecer bevágták karddal, maguk pedig elmenekültek Ararát földjére. Utána a fia Észaharban lett a király. Köszönjük, Urunk, ezt a történetet, melyet azért irattattál meg, hogy tanulság legyen számunkra. Adj ebből üzenetet számunkra. Hadd nyíljon meg a mi szívünk, hogy befogadjuk a te igédet, annak üzenetét, és hadd tapasztaljuk meg azt, amit Ezékiás király is megtapasztalt, amikor hozzád járult. Ő te oltalmadban lehet az ember, oltalmadban futhat oda az ember. Hadd tapasztaljuk meg a te nagy oltalmadat a mi életünkben. Amen. Ebben a történetben, amely Krisztus előtt 701-ben játszódik, azt láthatjuk, hogy Isten hatalmas erővel megoltalmazza Júda népét. Megoltalmazza Jeruzsálemet. Mert az akkori legnagyobb birodalom támadta meg Jeruzsálemet. Az asszír haderő. És e hadsereg előtt mindenki behódolt. E hadsereg előtt mindenki vereséget szenvedett. De valahogy ez a nagy haderő nem tudta Jeruzsálemet bevenni. Mely nem nagy hadereje volt, nem sokan védték azt a várost, Mégis Isten oltalma, védelme alatt lehetett, és képtelen volt bevenni ez a király. Isten oltalmáról szeretnék beszélni, mely minden hatalomnál erősebb, melyet megtapasztalhatsz te is, meg én is az én életemben. Odajössz Istenhez, és mindenkitől és mindentől meg tud védeni ez az oltalom, a mindenható Isten oltalma. Igen, ám csak amikor eltelt bő 100 év, akkor ezt a Jeruzsálemet újra egy nagy hatalom, méghozzá a babiloniai hatalom hadserege körbe kapta, és ott viszont azt olvassuk, hogy Isten nem védte meg. Nem oltalmazta meg, ott behatolt Nebukadnecár, babiloniai királya, és porig rombolta a várost a templommal együtt. Fölfoghatatlan, nem? Egyik alkalommal Isten megvédi, megoltalmazza, és bő 100 év múlva elbukik, mert Isten nem védi meg, és nem oltalmazza meg. Miért? Följött bennem ez a kérdés. Mikor tapasztalhatja meg az ember Isten oltalmát? És mikor nem tapasztalja meg az ember Isten oltalmát? Nézzük meg mindezt a két történetet egy kicsit nagyító alá véve, hogy miért oltalmazta meg itt ebben a történetben az Isten ezt a várost, és miért nem oltalmazta meg akkor, amikor a babiloni haderő ment ellene. Azt kell tudni Ezékiás királyról, hogy egy olyan király volt, aki Isten felé vezette az ő népét. Visszaállította és helyreállította az Isten tiszteletet, próbálta az ő népét Isten felé fordítani, hangzott az igen, hangzottak a proféciák, hangzottak a proféták szavai, és az akkori nép meghallgatta, és próbált úgy is élni. A királyával együtt. Együtt jártak Istennel, hallgatták az igét, és fontosnak tartották. Ebben az együttjárásban meg is ismerték az Istent. És helyesen ismerték meg. Viszont 100 évvel utána nem hallgattak egy Jeremiásra, Isten népe, semmibe vette a király is Jeremiás szavát, sőt, amit lejegyzett, mert Isten rábízta, hogy jegyezze le, azt széttépte, sőt, hogy a tűzbe vetette, megsemmisítte a Szentírásnak egyik részét, amit Jeremiás írt. Jeremiást be is zárták, és Isten népe nem foglalkozott az Istennel, nem járt együtt, élték úgy az életüket, ahogyan élték, és érdekes gondolkodásuk volt, amikor fölsorakozott a babiloni haderő, akkor azt gondolták, most is megvédi a várost az Isten. Az az Isten, akit igazából nem ismertek, azt az Isten, akit végül is nem is követtek, és rá se hallgattak, mégis úgy gondolták, megőrzi a várost. De nem őrizte meg. Itt egy óriási különbség a kettő között, és a mai időben is valami hasonló gondolkodás van. Hogy emberek helytelenül ismerik az Istent, de gondolják azt, hogy majd megoltalmazza őket. Meg fogja védeni őket. Hadd mondja csak el egy gondolatot ezzel kapcsolatosan. Isten szerető Isten, mondják. És ez tényleg így van. A Bibliában ez le van írva. És akkor azzal folytatják helytelenül, hogy Isten, mivel szerető Isten, így poklot nem teremt, és gyehenna tüzese lesz, és olyat nem fog csinálni az Isten, hogy bárkit is odajuttatna az emberek közül. Mert Isten szerető Isten. Helytelenül mondják ezt, helytelenül ismerik Istent, mert nem követik, és nem járnak együtt vele, mint Jeremiás idejében sem. És ebben a helytelen Isten ismeretben megtapasztalja majd az az ember, amikor jön az ítélet napja, hogy nem védi meg őt az Isten, akivel nem járt együtt, aki nem akart megismerni, akinek a szava nem érdekelte őt a föld életben, és megéri ez az ember. De az az ember, aki már itt a földi világon is meg akarja ismerni az Istent, aki vele együtt jár, mint Ezékiás király, és a nép, azok megérik majd, amikor jön a szorongattatás, az ítélet nagy napja, hogy Isten megvédi, mert kegyelmez, mert noha ő igazságos, és el kéne ítélni bennünket, mégis a mi bűnénket fiába büntette meg, ő halt meg, értünk ott a kereszten, és így igazságos, és egyben az Isten az életedben, és szerető is. Ezt éri át az ember. Ezt tapasztalhatja meg az ember. Sokszor annyira érzékelem azt, hogy mennyire téves gondolkodás van ebben a világban Istenről, mert mindenki valahogy úgy elgondolja. Hát sokszor ábrázolják úgy, hogy egy nagyszakálló, idős bácsik, aki ott a hintaszékébe már csak úgy beleül, és aztán a lába úgy ott a föld környékén van, és akkor onnan talán villámokat is szórha kell, vagy talán a botjában fejére kólint az embereknek, ha valami rosszat tesznek, noha mondjuk azt, hogy Isten nem verbotta, na de mással mégis. És érdekes módon ugye ezt halljuk és tapasztaljuk. Volt egyszer egy ember, aki járt a templomba is, vallásos életet élt, de mégsem ismerte igazán az Istent, és amikor végre akart hajtani valami rossz tettet, és megtudta a barátja, mondta neki, hogy hát te várjál már, hát mit fog ehhez szólni az Isten? Ó, megbeszéltem én vele. Majd vasárnap a perselybe egy kicsit többet adok. Mert le lehet fizetni az Istent, mint egy rendőrt, le lehet fizetni őt, és ki lehet elégíteni 20 mi atyánkkal is, ha kell, és meg van oldva, amit elkövettünk. Micsoda téves gondolkodás, és téves Isten ismeret. De olyan is volt, hogy valaki elment kirándulni, és fantasztikus jó idejük volt, hazaértek, és mondták is a rokonok, hogy nagyon jó időt fogtatok ki. És erre a következőt mondta az illető, hát megrendeltük, tudod onnan fölülről. És hát a gondviselésnek ez a dolga, hogy kirendelje a jót nekünk. Mert mi parancsolhatunk az Istennek, és aztán már elnézést, mint a puli kutya, majd úgy ugrál, ahogyan mi fütyülünk. Micsoda gondolkodás van az emberekben, és téves Isten ismeret. Ő jöjjön, ha bajba van, mentsen meg, mert az a dolga, mert ő az Isten. Hát valami ilyesmi gondolkodás volt Jeremiás idejében, és nem is tapasztalták meg Isten oltalmát. De a Szentírásban megismerheti az igaz Isten. Megtapasztalható. Elővették Ezékiás idejében is a Szentírást. Elkezdték olvasni. És helyes Isten ismeretre jutottak el. És megtudták azt, hogy ő hatalmas Isten. Lehet, hogy a többi istenek, a többi népek isteneit a tűzben el tudta égetni az asszíriai birodalom király. A mi Istenünk az igaz Isten. Ő hatalmasabb, ő nála is, és ebben a szorongattatott helyzetben meg tud bennünket védeni. Hogy mondjak még el egy esetet, amikor úgy kiderül az, hogy mennyire tévesen gondolkodik az ember Istenről. Többen olvastuk már talán Wilhelm Busch-nak a könyvét, aki bányász városban, meg faluban volt lelkész Németországban, és amikor egészen fiatal lelkész volt, még kezdő volt, akkor ment a falu utcáján, és hallja, hogy egy bányász ott 200 ember előtt ott beszél. Zúgolódik, olyan sztrájkszerű módon elégedetlenkedik, és amikor beszél és beszél, meglátta ezt a fiatal lelkészt, és úgy oda kiáltott, nézzétek, a pap is itt van, na gyere csak ide! Kiáltott onnan a szappanos láda tetejéről, mert arra állt föl, és hát ez a lelkész, ez az ifjú lelkész, hát ha hívtak, akkor megyek, noha ilyen helyzetre nem vagyok kiképezve, mert nem tanították, mit kell csinálni ilyenkor a teológián. Utat engedett a tömeg, és egészen előre ment, oda ment előre, ahol ez az ember beszélt. És a következőt mondta ez az ember, ez a bányász. Ha van Isten, akkor én oda fogok majd állni elé, és kérdőre fogom vonni. És meg fogom kérdezni tőle, miért engedted, hogy a gyermekeink éhezzenek? Miért engedted a világon, hogy gyermekek meghalnak éhhalában? Miért engeded meg a betegséget, a rákos daganatokat? Miért engeded meg az ennyi igazságtalanságot és a földrengéseket? Miért? Kiáltotta. És amikor majd mindezt megkérdezem tőle, akkor azt fogom mondani ennek az Istennek. Na gyere le onnan a trónról, és tűnj el innen! Menj el innen! El vele! Le vele! És elkezdte kiabálni a tömeg is. A lelkét is kiáltotta. Tűnjön el az Isten! Elvele! Levele! Nézett a tömeg. Csendben maradt. Micsoda, még a pap is ezt mondja. Hát ő neki nem kéne ezt mondani. Meg is kérdezték tőle. Te milyen mondod ezt? Hát te pap vagy, lelkész vagy. És akkor ő kezdett el beszélni a tömeg előtt. Ha az igaz Istennek te ezt tudnád mondani, te ezt nem tudod mondani neki. Te a magad által fölállított Istenről beszélsz. És ő vele tényleg elvele. Tűnjön el. Ezt csak magad találtad ki. Mert az az Isten előtt, aki elé majd oda kerülsz, akiről a Szentírás beszél, az előtte nem kérdezhetsz. Ő fog kérdezni téged. Miért nem hittél bennem? Miért gyűlölted a szomszédodat? Miért nem tudtál megbocsátani gyermekednek? Miért követted el ezt és azt a te életedbe? És ezernyi kérdés fog föltenni neked. És semmire nem fogsz tudni válaszolni. Meg se tudsz mukkanni a hatalmas Isten előtt. És ő fogja majd neked mondani. El vele. Mert neki erre hatalma van. Ilyen Isten mutat be a Szentírás. De ez az Isten, aki ezt meg tudja tenni, hogy elítél a mi bűneinket, ez az Isten szeret is bennünket. És azt is tudja nekünk mondani, hogy nem elvele, hanem gyere, gyermekem, és örököld az Isten országát, amelyet neked készítettem. Mert hittél az én fiamban, Jézus Krisztusban, aki eljött és meghalt a bűneidért, és hittél ő benne, ezért örök életed van. Gyere be az én országomban. Én ilyen Istent ismerek. A Szentírás Istenét. Innen lehet megismerni őt. Legyen helyes Isten ismereted. Olvasd a Szentírást, az Isten igéjét. Ismerd meg őt. Járj vele együtt, mint ahogyan Ezékiás tette. És ha így megismered, oltalmat találsz nála. Meg is fogja oltalmazni a életedet. És az ítélet napján is oltalomban fogsz részesülni. Nem kell menni az ítéletre, hanem által mentél a halálból az életre. Nekünk egy ilyen Istenünk lehet. Jöjj ő hozzá, keresd őt, és megtapasztalod oltalmát, ahogyan megtapasztalt ez a király, és ez a nép is. Aztán Ezékiás király azért is tapasztalta meg Isten oltalmát, mert ebben a szorult helyzetben Istenhez folyamodott. Megérkezett ez a nagy haderő Jeruzsálem alá, a király oda küldte a kincstárnokát, és elkezdte ócsárolni ezt a királyt, meg a népet, és kapott Ezékiás egy levelet is, amit átvett, amelyben úgy szintén ócsárolták őt, meg az Istenüket. És amikor kézbe vette a király ezt a levelet, és elolvasta, az első dolga az volt, hogy ment a templomba, kiterítette az Isten előtt, és elkezdett imádkozni. Elmondta panaszát az Istennek. Milyen nagy bajban vannak most. És milyen az a levél. És mik vannak benne. És amikor elmondta ezt Ezékiás király, Isten megszólította őt, válaszolt neki, és azt mondta, ebben a városban egy asszír katona sem fog bejutni, sőt, még nyilat sem fognak kilőni, mert pajzsa, oltalma leszek ennek a városnak. Látjátok, hogy lehet megtapasztalni Istennek oltalmát? Na, ezt nem tették Jeremiás idejében. Ezt nem tették, amikor a babiloni haderő jött. Nem folyamodott oda a király Istenhez. Nem imádkozott a nép. Nem fordult oda. És nem is tapasztalták meg az oltalmat. Nem átéljük mi is ezt? Sokszor annyi minden szorongat bennünket ebben a világban. Problémák, nehézségek, fájdalmak jönnek, kísértések jönnek. Mit teszünk? Azt, mint Ezékiás király. Panaszunkkal megyünk az Úr elé? Vagy a bajunkban panaszkodunk a szomszédunknak, meg ezzel nem tudom hány embernek? És mit tudnak csinálni az emberek? Panaszodra mit mondanak? Tudjátok, mit tapasztalok? Ha én elmondom egy embernek a panaszomat, és nem az Isten előtt panaszkodok, akkor az az ember is elkezd velem együtt panaszkodni. És megyünk lefelé a mocsárba. Húz lefele bennünket. Húzok egymást lefele. De nem fogunk onnan kiemelkedni. És rossz lelkülettel el fogunk válni. De amikor az Isten előtt öntöm ki panaszomat, amikor elmondom szívem fájdalmat, elmondom szorongattatott helyzetemet, akkor Isten együtt érez, és olyan választ tud adni, mint Ezékiásnak. Ne félj, pajzsod leszek, oltalmad leszek. Ne félj, megsegítenek, veled vagyok. És fölbátorítja az embernek a szívét, mint ennek a királynak a szívét is fölbátorította. Jöjj az Istenhez, panaszaddal, ő neki panaszkodj, ő neki mondd el keserűségedet, és megtapasztalod, hogy ő fölemel, és utána ezt a panaszt el lehet mondani másnak is, de akkor egészen máshogyan mondjuk el. Ez a király, amikor ezt megkapja ezt az üzenetet, bátorítja a hadinépet, bátorítja őket, hogy higgyenek Istenben, Isten megoltalmazza ezt a várost, mert szólt hozzá. És mi is úgy tudjuk már utána elmondani, kipanaszkodtuk magunkat Istennek, és tőle megkaptuk a választ, hogy elmondjuk, hogy ilyen szorult helyzetben voltam, de Isten ezt mondta. Panaszomra ezt válaszolta. Jöjj, állj oda életed réseire, és mondd el azt a rést, ami ott támadt az életedbe. Azt a fájdalmat, azt a gondot, vagy talán azt a bűnt, amely megkeseríti az életedet, és Isten megsegít téged. Tudjátok, Jeremiás idejében, 100 évvel később, Isten ezt mondja, Ezékiel írja le. Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odállna a résre, színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. Nincs. Életünkben annyi rés sem tud bejönni a kísértőnk. Annyi résen be tud jönni a baj. Rések tátongnak életünkön. Életünk várán. A bűn miatt is, meg sok minden más miatt is. Odaállsz életed réseire. Odaállunk életünk réseire. Imádkozom, hogy ne jöjjön be a baj. Ne jöjjön be az ítélet. Ne jöjjön be a bűn következménye. Ha imádkozunk, Isten tapasztal be azokat a réseket. Isten áll oda. És nem tud bejönni a gonoszerű a réseket. Ezt tette Ezékiás király. Oda állt a rése. Mert tudjátok, ő is vétkezett. Okozója volt annak, hogy az a sereg ott volt. Ugyanis ez az Ezékiás király azt tette, hogy nem fizetett adót, megszüntette az adófizetést az asszíri birodalomnak, és szövetkezett Egyiptommal. Összeszűrte a levet Egyiptommal. Pedig Ézsaiás próféta figyelmeztette Ezékiás királyt, hogy ne tegye. Ő mégis oda menekült. És vétkezett. És emiatt ott van a hadsereg. De hozzá tért, Istenhez tért. Elpanaszolta, a résre állt. És Isten megoltalmazta. Vétkét eltörölte. Isten nagy kegyelmez, amikor ezt megtapasztalhatja az ember. És egy nagy tanulság az is, hogy akkor tapasztalod meg Isten oltalmát, amikor hozzá folyamodol, és benne bízol. És nem keresel mankót még amellett. Ezékiás király bízott az Istenben, de nem bízott annyira az Istenben, hogy ne fordult volna Egyiptomhoz. Egyiptomhoz fordult. És ezt mondja Ézsaiás, így prófétálja meg akkor, jaj a pártütő fiaknak, így szól az Úr, akiket tervezőnek, de nélkülem. Szerződés kötnek, de akaratom ellenére, vétket vétekre halmozva. Folyton Egyiptomba járnak, de engem nem kérdeznek meg. A fáraónál kerestek oltalmat és menedéket, Egyiptom árnyékába, de majd szégyent vallottok a fáraó oltalmával, és pironkodni fogtok amiatt, hogy Egyiptom árnyékába menekültek. És ez így történt. Pironkodott Ezékiás, hogy Egyiptomban kereste az oltalmat, az Úr mellett. Nem elég csak Istenben bízni, még valakiben. Még jó, ha ott van valami, valami emberi módon megoldani a problémát. És megszégyenült ez a király. Isten oltalmát akkor tapasztalod meg igazán az életedben, ha ő benne bízol, teljes mértékben. És nem kellnek mankók. Mi annyira szeretünk mankókat keresni még, hogy bebiztosítanám életünket. Legyen ott a számlánk a néhány mirkó. Ugye? Mert hát az a biztos. Na hát Jézus azt mondja, hogy ne gyűjtögessünk, mert inkább a mennyre gyűjtsük. De azért legyen ott. Biztosítsuk be magunkat. És kezdünk abba bízni, ami a bankszámlánkon van. És Isten azt mondja, számomra ez az árnyék nem jó. Nem bennem bízol. A pénzben. Azt fog megtartani? És bebizonyítja az Isten, hogy nem fog megtartani a bajban sem a pénzet. Mint Ezékiás sem tartotta meg a fáraó. Asszír birodalom neki ment, Egyiptom népének is leverte. És utána kanyarodott egyet, és ment Jeruzsálem alá. Ez a nagy hadsereg. És megtapasztalta Ezékiás, felesleges volt mankót keresni, még másban bízni. Istenben kellett volna. És utána Istenben bízik. És nem egyszer átéljük ezt is, hogy van valami helyzet, és akkor keresünk emberi kapcsolatokat, különféle tárgyakat is talán, hogy bebiztosítsuk az életünket egyes területén, és amikor az nem ment meg, és már nem marad már csak Isten, mert az marad már csak itt ebben a helyzetben, akkor valamikor elkezd benne bízni az Istenben az ember. És sok ember még akkor sem. 100 év múlva még akkor sem bíztak. Ők is másban kezdtek el bízni. Bíz ő benne. Ne kelljen mankó. Majd ő ad, ha benne bízol. Ad különféle emberi kapcsolatokat, ad különféle eseteket, helyzeteket, amely által meg fog téged segíteni. De ne azokat keresd, hanem keresd elsőnek őt, és majd adja az eszközöket, adja a lehetőségeket, és megsegít téged. Egyszer Júda királya Amaciánál olvasok azt, hogy őnek is egy nagy falca volt a szér lakói ellen, és úgy érezte, hogy kevés az ő hadinépe. Ezért Zsoldjába fölfogadta az izraeli katonákat. Jó sokat. Na majd így most már kiegészülve, most már jó kis hadsereg ez. És jön a próféta, és azt mondja, küld haza, akit a Zsoldodban fogadtál, menjenek haza. És bennem bízzál, hogy a kevés hadsereggel és a kevesebb haderővel is győzelmet tudol majd megharcolni. Hát küld el te is mankóidat. Bízz az Istenben, az ő oltalmában. Tapasztald ezt meg. Természetesen nem arról beszélek itt, hogy most akkor a gyógyszereket dobáljuk el fel például, mert majd Isten úgyis megoltalmaz. És nem egyszer olvastunk ilyet, hogy valaki meghalt éppen amiatt, mert ilyet csinált. Hanem bízz az Istenben, aztán lehet, hogy ad olyan eszközöket, hogy gyógyszereken keresztül gyógyítgat téged a életben, de azért ne abba bízzál. Az orvosban, teljes mértékben, meg a gyógyszerekben, mert ilyen királyról is olvasunk, aki már nem bízott az Istenben, csak az orvosokban, és mi lett vele? Hanem Istenben bízzál. És ad eszközöket. Ad különféle helyzeteket, amelyben téged megsegít. És megsegített ezt a királyt is. Megerősödött, bízott az Istenben. Sőt, erősítette a katonáit. Beszélt, szívükre beszélt. Azt mondta nekik, legyetek erősek és bátrak. Ne féljetek és ne rettegjetek az asszír királytól, meg a velem levő egész sokasságtól, mert velünk többen vannak, mint ő vele. Ő vele embererő van, mi velünk Istenünk az Úr, aki megsegít bennünket, és velünk együtt harcol harcainkban, és megbátorodott a hadinép Ezékiásnak, Júda királyának a beszédétől. Micsoda hitre jut ez a király? Nincs már Egyiptom, nincs már segítség. A legnagyobb segítség azért van a mi Istenünk. És lehet bátorítani egymást, mert mindannyian harcolunk. Mindenki vívja a maga csatáit. Most is ezen a héten harcból jövünk, ide az imaházba is. Itt harci összegyülekezés történik. Hogy hitünk megerősödjön az újabb harcban. És egymást tudjuk bátorítani, biztatni a harcokra, a szent harcra. Hogy a nemes harcot megharcoljuk. És futásunkat elvégezzük. És aztán a hitet megtartva a koronánkat elvehessük. A győzelmi koronánkat. Fontos, hogy ilyen hitünk legyen, és egymást tudjuk bátorítani, mint a király is tette. És oltalmat tapasztalunk meg. Isten szent oltalmát. És ami számomra még sokat jelentett ebben a történetben, és üzent számomra Isten, hogy amikor az a hadsereg odament a vár alá, akkor volt egy szónokuk, az ellenségnek szónoka, aki próbálta gyengíteni a várfalon levőket, és ocsmányolni Istent, meg hogy ne bízzanak az Istenben, meg óra alá dörgölte a királynak is, hogy Egyiptomba bízott, na látjátok, milyen az egyiptomi haderő, megadta magát nekünk, és próbálta gyengíteni ezt a népnek a hitét. De tudjátok, mi történt? A várfalról senki nem beszélt vissza. Senki nem kiáltott vissza. Mert Ezékiás király a következő parancsot adta, és így olvassuk az igében, de azok némák maradtak, nem válaszoltak nekik egy szót sem, mert a király parancsa az volt, hogy ne válaszoljanak neki. És Ezékiás király, amikor kézbe vette azt a levelet is, nem az volt benne, hogy na ment az irodájába, azt megírta a válaszlevelet, hanem nem írt válaszlevelet. Istennel beszélt, de nem beszélgetett az ellenséggel. És az oltalomban még ez a nagy titok. Nem beszélek az ellenséggel. Ha Ádám és Éva történetében ez történt volna, hogy Éva nem áll szóba a kígyóval, akkor nem bukott volna el. És aztán elkezdünk beszélgetni a kísértővel, aki kísért bennünket, és elbukunk. Mert úgy meggyengíti a mi hitünket, hogy végül nem marad belőle semmi. Éva majd ott az elején nagyon mondja harciasan, hogy hát minden fára lehetünk, csak egyről nem. És szép lassan agyan beszélgetnek együtt a sátán meg Éva, elveszíti Éva a hitét, és végül engedetlen lesz. Mi csak egyetlen egy mondatot mondhatunk a sátánnak, semmi többet. Az pedig így hangzik, távozz tőlem, sátán. Ez az egy, amit mi mondhatunk. Jézus nevében. Ha te elkezd el beszélgetni a kísértővel, elbuktál. De amikor ő beszél hozzád, és elkezd el beszélgetni az Istennel, akkor győzni fogsz. Akkor oltalmat fogsz talán őnál. Tedd ezt, mert ezt tette ez a király is. És megtapasztalod, hogy Isten fog védelmedre sietni, ő fog téged megvédeni, megoltalmazni. Nem nekünk kell magunkat megvédenünk, mert nem tudjuk, mert sokkal erősebb a sátán nálunk, de Jézussal mi vagyunk erősebbek. Ne állj szóba vele, és győzni fogod. Oltalmat fogod megtapasztalni. Tehát azért volt olyan nagy oltalom ebben a városban jelen Isten oltalma, mert együtt jártak az Istennel, megismerték őt igazából, és számíthattak rá, és oltalomba vette ezt a várost, mert hozzá folyamodtak, hozzá sietett a király, őt kérte, ő neki panaszolt el dolgát, és őt bátorította föl, és hit fakadt a szívükben, elkezdtek igazán bízni ebbe az Istenben, hogy ő tudja ebben a helyzetben megsegíteni a népet a világbirodalom legnagyobb hadseregével szemben, és átélték, hogy Isten erősen, és átélték azt is, nem állunk szóba az ellenséggel, majd Isten elrendezi. És elrendezte, mert egy éjszaka alatt 185 ezer embert az Úr angyala levágott. És erősen megcsappant asszíriai birodalom hadseregére ereje, és hazatért Szanherib a király Ninivébe. Tudjátok, sokáig a Bibliának ezt a részét támadták az emberek, és azt mondták, ez mese. Mese, amit le van írva. Nem igaz, hogy egy nagy birodalom, az asszír birodalom, sehol nem találunk erre nyomot, hogy nem tudta volna elfoglalni a kis pici Jeruzsálemet. Semmi nem lett volna, simán elfoglalja a nagy király. Mindaddig, amíg 1900-as években a Ninive könyvtárában meg nem találták az asszíriai feljegyzéseket, amelyben le volt írva, hogy bizony ez a király neki rontott Jeruzsálemnek, vagy próbált neki rontani. De járvány tölt ki a táborban, és a járvány miatt vissza kellett vonulni Ninivébe. Lehet így volt, hogy járvány tölt ki, és lebetegedtek. A Biblia meg egy kicsit szemléletesen mögé néz az eseményeknek. Nem azért történt ez. Ez a járvány, ha így történt, azért volt, mert valaki odafordult Istenhez, és az Úr angyala szelte járt az ellenség táborába, és ezt tette, legyengítette ezt a nagy haderőt. És tudod, a te életedben is támad a sátán, és bennünket támad, de az Úr szelte jár a sátán haderejében is, legyengítette Jézus Krisztus által ott a kereszten, fejére taposott, meggyengült ez a hatalom, és majd elkapja az ősi kígyót, és beleveti a gehenna tüzébe, és nem lesz többé ellenségünk. Teljes oltalomban, teljes védelemben, és a gonosz nélkül élhetjük a mi életünket a mennyei Jeruzsálembe. Ott lehetünk mindannyian, akik hiszünk ő benne, akik hozzá folyamodunk, akik megismerjük őt, és ővele beszélgetünk a kísértés órájában is. Legyen így a te életedben, mindannyiunk életében, hogy tapasztaljuk meg ezt a hatalmas nagy oltalmat, hétköznapjainkon, és tapasztaljuk meg ott majd a nagy oltalmat, Isten szárnyai alatt, a menny dicsőségében. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy megismerteted magadat velünk, kinyilatkoztattad a Szentírásban, elküldted fiadat, és ő általa megismerhető vagy. Sőt, a te szent lelkedet is elküldted, aki elvezet bennünket minden igazságra. Áldunk azért, hogy megragadtad a mi életünket, megállítottál, és köszönjük, Urunk, hogy hozzád szegődhettünk, a te csapatodban lehetünk, és jó veled együtt járni az élet útján, jó veled menni, és jót téged megismerni. És ebben a megismerésben annyi minden áldást tapasztalunk meg, és hogyan járulhatunk eléd, hozzád, hogyan folyamodhatunk hozzád, és oltalmat találhatunk nálad. Köszönjük, Urunk, hogy tehetjük, és nem egyszer megtapasztaljuk oltalmadat, és ezért hálát adhatunk. Segíts, Urunk, hogy hozzád fussunk elsőnek. Bármi helyzetben hozzád tudjunk folyamodni. Ne máshol keresgéljünk, ne másnak panaszkodjunk, hanem te neked, és benned bízunk teljesen. És megtapasztalhatjuk oltalmadat, védelmedet a kísértésben, harcainkban. És köszönjük, hogy te velünk harcolsz. És köszönjük, hogy előtte semmi sem lehetetlen. Mint ebben a helyzetben is. Megszabadítottad a te népedet. És köszönjük, hogy az emberiséget is, aki benned hisznek, megszabadítod a bűnnek hatalmától. És örök életre tudod eljuttatni. Győztessé tudod tenni őket. A gonosszal szemben. Mert a te fiad eljött, és a fejére taposott, és a mi életünkben is. Te vagy az, aki meg tudsz védeni tőle, a kísértőtől. Ezért hozzád futunk, hozzád menekülünk. Te látod, hogy mennyi problémák, nehézségeink vannak. De hozzád futunk, Urunk. Nálad akarunk lelni menedéket és oltalmat. És bocsáss meg, amikor nem neked panaszoljuk el magunkat, amikor más embernek és csak rossz lelkületet adunk. Bocsáss meg, amikor, Urunk Istenünk, nem benned bízunk, hanem valami másban is. Vagy te melletted valami másban. Köszönjük, hogy ezekre is rámutatod. És köszönjük, hogy ezeket szétrombolod. Hogy ne bízunk benne. Csak benned. Adj nekünk erős hitet, hogy benned bízunk. És megtapasztaljuk a te szabadító hatalmadat. És Urunk, segíts abban is, hogy amikor kísértésbe kerülünk, akkor veled beszélgessünk. Ne a gonosszal, nem a kísértővel, mert akkor biztos elbukunk. Szeretnénk hozzád jönni, hozzád kiáltani. És bocsáss meg, amikor szóba állunk vele, bocsáss meg, amikor nem távozunk el tőle is. Nem mondjuk azt, hogy távozz tőlem sátán Jézus nevében, hanem engedünk neki, hogy édesgessen bennünket, hogy bűnre csábítson, és utána már magunkat csábítjuk arra. Bocsáss meg, Urunk, ezeket a bűnöket. Tisztíts meg bennünket. És hagyd legyünk a te oltalmad alatt, a te váradban. Hallgass meg kérésünket. Jézus nevében, Atyánk. Amen.